Erős várom Isten. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 266-os számú énekével. 266-os éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön a 322-es számú éneket énekeljük, az ekénekes könyvből liturgénekünk 322-es ének.
Hallj meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem. Ne rejtsd el orcád előlem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényem. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, és imádkozzunk. Uram, vallom előtted, hogy sokszor nem törődtem a te akaratoddal, és a te igazságoddal, hogy te azt akarod, hogy megtérhessek, hogy élhessek a te kegyelmedből. Nincs is más reménységem, Uram, egyedül a te szeretetedbe, az Úr Jézus Krisztusba tudok kapaszkodni, és könyörök és kérlek, hogy az ő érdemeiért bocsáss meg nekem bűnösnek. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szeretne Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyám, úgy könyörgök, hogy te adsz, hogy tudjunk figyelni a te szent igédre. Uram, hálát adunk neked azért, hogy vasárnap szólhat a te igéd. Kérlek, Uram, bocsáss meg, hogy annyira megszoktuk már, hogy minden vasárnap hallgathatjuk a te igédet, és nem veszük komolyan a te beszédedet. Kérlek, Uram, alázd meg most minket, és add, hogy tudjunk úgy figyelni a te beszédedre, mint ami éltető ige, mint ami éltető beszéd. Add, Uram, hogy te nyisd meg a szívünket, és tudjuk meglátni bűneinket, és tudjunk azoktól megszabadulni a te kegyelmedért. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által erre a vasárnapra kijelölt igeszakaszt, úgy, amint azt megírva találjuk Péter első levelében, annak 3. fejezetében, 8. versétől a 15-ig a következőképpen. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen erre hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartjátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és halljuk, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallásunkat.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 258-as számú éneket, 258-as éneket az Eke énekes könyvből.
Köszönjétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melyet János evangéliumából olvasok az első fejezetből, 41. verstől következőképpen. Isten igéjét János evangélium első fejezetének 41. versétől olvasom. András mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem! Fülöp pedig Bétsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt. Jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla. Íme egy igazi izraelite, akiben nincs álnokság. Nátánael megkérdezte tőle. Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá. Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette. Bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Ámen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, hogyha egy kicsit belelapozunk a Szentírásba, akkor látjuk azt, hogy Simon Péter nem most, nem ennél a hívásnál engedelmeskedett Jézusnak, úgy, hogy otthagyta a hajót és a halászhálót, hiszen hogyha Lukács evangéliumát vagy Máté evangéliumát megvizsgáljuk, akkor láthatjuk azt, hogy volt Péternek egy másik elhívása is, és ebben az elhívásban szerepel az az esemény, amikor valóban otthagyta a hajót és a halászhálót. Láthatjuk azt, hogy kevés volt ez a hívás Jézushoz, még Péter számára is. Hogyha Jánosnak a tudósítását elolvassuk és megvizsgáljuk, akkor azt látjuk belőle, hogy itt János arra tette rá a hangsúlyt, hogy ember hívta az embert Jézushoz. Bár ebben az ige szakaszban Fülöpnek maga Jézus mondja, hogy jöjj, de aztán később Fülöp mondja Nátánaélnek, hogy jöjj és lásd meg, hogy kit találtunk, kivel találkoztunk. De hogyha Péternél akarok maradni, az egészen biztos, hogy Péternek testvére András mondta, hogy megtaláltuk a messiást, gyere és lásd, gyere velünk. Hogyha a másik evangéliumokat vizsgáljuk meg, akkor pedig azt látjuk, különösen Máté és Márk evangéliumában, hogy Jézus mondja ezt a szót tanítványoknak, tanítványjelölteknek, hogy jöjj. És ők ott hagyja mindent, ott hagyták az apjukat, ott hagyták a hajót, ott hagyták a halászhálót, ott hagyja mindent, követték őt. Fontos látni ezekből az eseményekből, ezekből a történésekből, hogy Péternek volt még ezen kívül találkozása Jézussal. A csodálatos halfogás még csak ezután történt meg. Tehát akkor végül is mi történt? Az, hogy András, aki Keresztelő Jánosnak a tanítványa volt, Keresztelő Jánostól hallotta Jézusról, hogy ő az Istennek báránya, és megkérdezte Jézust, hogy hol laksz, és Jézus elvezette őt arra a helyre, és eltöltötték egy kis időt egymással, és onnantól kezdve András Jézust akarta követni, és amikor találkozott Péterrel, akkor szólt neki is, hogy megtaláltuk azt, akiről a proféták írtak, akiről Mózes írt. És Péter is eltöltött valamennyi időt Jézussal, Andrással, testvérével közösen, de aztán Péter visszament a halászhajóhoz, és folytatta tovább a mindennapi életének a addig megszokott megérzését. Aztán később történik meg az, hogy Jézus maga megy oda Péterhez a halászat vége felé, mikor már tisztogatják a hálókat, és Jézus maga mondja Péternek azt, hogy jöjj és kövess engem. Ekkor tudja elhagyni a halászhajót. Ekkor elmondja neki azt is, hogy emberhalásszá foglak tenni téged. És olyan érdekes, hogy Péternek akkor ez nem ütött szöget a fejébe, vagy nem formálta át az egész gondolkozását. Hallott ezt az igét, hallott ezt az üzenetet, de ekkor még ugyanaz a célja maradt Istennel kapcsolatban, mint ami addig célja volt az Istennel való közösségével. Mi volt ez a cél? A evangélium végén olvashatunk arról, amikor Péter megkérdezi Jézustól, hogy Uram, hát nem most állított helyre a királyságot Izraelnek? És ebből a kérdésből láthatjuk azt, hogy tanítványoknak a célja nem feltétlenül egyezett Istennek a céljával. Bár Isten fiát, Jézus követték, napról napra az ő tanítását hallgatták, de ez az időszak, ez egy átmeneti idő volt, és nem azzal telt, hogy magukévá tették volna Istennek a célját az ő életükre nézve. Miért alakult ez így? Miért maradt meg ez a hiányosság a kapcsolatukban, a tanítványok és Isten kapcsolatában? És visszatérnék ahhoz az alapgondolathoz, hogy ebben az evangéliumban János apostol arra tette rá hangsúlyt, hogy emberek hívnak embereket Jézushoz. És amikor mi is hallottuk az evangéliumot, akkor mi sem mennyei kijelentést hallottunk, nem mennyei szózatot, vagy mennydörgésből hallottuk ki Istennek a hangját. Nem is álomban szólított meg bennünket, hanem egy emberen keresztül akarta velünk közölni az evangéliumot. Ez lehetett akár bizonyságtétel is, lehetett az igéhirdetés is, de lehetett az apostolokon, a szentírókon keresztül közvetített üzenet is, amit el tudunk olvasni most napjainkban, és erre szabadságunk van. Az biztos, hogy Isten úgy döntött, hogy embereken keresztül jutatja el hozzánk az evangéliumot, és mert Isten ezt az utat választotta, mert Istennek tetszett az, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítsen embereket, ezért ebben a folyamatban megvan az a lehetőség, hogy nem tudjuk igazán komolyan venni, életünket megmentő módon komolyan venni mindig Istennek az üzenetét, a Szentírást. És úgy, ahogy András az ő testvérének beszélti Jézusról, hogy megtaláltuk a Mesiást, a felkentet, és aztán Péter valamennyi időt eltöltött Jézussal, de utána visszament a halászhálóhoz, úgy a mi életünkben is megjelenik ez a dolog. Számtalanszor találkozok ezzel a helyzettel a szolgálat végzése közben, hogy embereknek beszélek az evangéliumról, és valahogy azt érzem ki visszacsatolásként a hallgatónak az életéből, inkább azt keresi, ami nálam lehetőségként le van rakva, ami tőlem származhat előnyként, vagy bármiféle pluszként. De nem akarok, hogyha valaki ismeri az én szolgálatomat, nem akarok senkit sem negatív helyzetbe keríteni, úgy, mintha ez csak bizonyos emberekre, vagy csak bizonyos gondolkozású emberekre lenne jellemző. Én most a hetet Biatorbágyon töltöttem, Biblia tanulmányozó héten, és Bizony, ott sokféle helyről és sokféle ember gyülekezett össze, de azért úgy általánosságban elmondható volt, hogy velem együtt, engem is beleértve, azért úgy meg tudtunk feledkezni azokról a célokról, amiket Isten mi életünkbe be akart helyezni, és az életünk elfordult abba az irányba, hogy a saját céljainkat kezdtük el keresni Istennél. A saját céljainknak teljesülését. Mire gondolok? Konkrétan arra gondolok, hogy találkoztam két férfival, akik egy közösségből jöttek, és tudom, mert nagyjából hallottam már arról a közösségről, és tudom, hogy ez a két férfi abban a közösségben egyébként vezető szerepet tölt be. És amikor kérdeztem tőlük, hogy mi újság, hogy vagytok, akkor nem azt mondták, hogy most röviden összefoglalva nem tudom, mit kellett volna mondani, úgyhogy nem ez volt az üzenetükben, hogy egyébként várjuk az Urat, hanem azt mondták, hogy sok munka van. Az a baj, hogy sok mindenhez értünk, és annyi munka van, hogy azt se tudjuk, hova menjünk. És a probléma ezzel az, hogy az otthoni munkánk elmaradt. És hát ott hümmögtem, meg néztem, hogy most ezt a beszélgetést hogyan lehet folytatni, mert a munkáról lehet beszélgetni sokáig, mert én is szoktam néha dolgozni, és lehet erről beszélgetni, csak hát minek beszélgessünk róla. Nem a munkatáborba érkeztünk meg munkaterápiára, meg akár mit is beszélhetünk róla, de nem vezet sehova. És olyan jó volt, amikor másnap az egyik férfi kapott egy igét, amin az volt, hogy az Úr ennél sokkal többet adhat neked. És aztán kisoportos beszélgetésen a morzsaszedésben beszámolt arról, hogy megláttam az Úr előtt, hogy nagyon földi dolgokra helyeződött a hangsúly, nagyon sokat dolgozok a földiekért, miközben az a közösség, amiben én felelős vagyok, az a hiányomat szenvedi. És az igény nagyon világosan rámutatott erre, megláttam, hogy Istennek mi a célja az én életemben. És én nagyon örültem ennek, tudtam örülni, mert Isten velem is beszélt, és nem csak az én helyzet felismerésem nagyszerűségében voltam benne, hanem benne voltam abban is, amit az Isten bennem elvégzett. És valóban így vagyunk mi Istennel, hogy halljuk az ő hívását, embereken keresztül olvasjuk az ő igéjét, amit egyébként ő ikletett meg, tehát megikletett emberek jegyeztek le a mi számunkra. És meg is értjük, hogy Isten hív a vele való közösségre, de egyszer csak megfakul ez a dolog, és elkezdünk visszafordulni számunkra észrevehetetlenül abba, ami a mi célunk. És aztán azt mondjuk, hogy egyébként Isten ebben minket miért nem támogat, miért nem áll meg. Nagyon érdekes volt, hogy a Biatorbágyi csendes hét után még elmentem édesanyámékhoz egy napot még ott töltöttem a feleségemmel és a gyerekeinkkel, és beszélgetek édesanyámról, az evangéliumról, és mondja, hogy hát mi ez az egész, hát ővel Isten nem foglalkozik, mert ő neki nem segít semmit. És nehéz volt ebből a holtpontból kimozdítani a beszélgetést, gyakorlatilag benne is maradtunk. Miért? Azért, mert neki Istennel annyi célja van, hogy egyébként az ő életében a problémákat valahogy meg kellene oldani Istennek. Ez egy alapvető gondolkozás az embernek. Ez Isten úgy legyen körülöttem, hogy oldja meg az én problémáimat, az én kérdéseimre adjon választ, adjon vezetést, ha lehet, akkor most és azonnal. És valahogy nem akarja felismerni az ember azt a tényt, hogy egyébként őt az Isten hívja az ő követésére. Kérdés azt testvérek, hogy amikor mi hallottuk Istennek a hívását, akkor mi beálltunk-e az ő követésébe. Kérdés az, hogy egyáltalán megtért emberek vagyunk-e. És Biatorbágyon nem kellett ezzel sokat foglalkozni. Bibliatanulmányozó héten voltunk, és valóban úgy úgy tűnt a szolgálók számára, meg úgy általában mindenki számára, hogy mint Krisztusban lévő testvérek vagyunk együtt. De azért azt senki sem felejtheti el, hogy egyébként voltunk már új Diatorbágyon korábban, hogy úgy mentünk oda, mint akik nem ismerik Krisztust. Lehet, hogy volt gyülekezeti múltunk, ahol szolgálatot végeztünk, vagy fáradoztunk legalábbis a gyülekezetért, de nem ismertük Krisztust, mint megváltót. És fontos ezt a kérdést tisztázni, hogy számomra megváltó-e a Krisztus? Az a felkent, az a messiás, akiről itt András olyan lelkesen beszélt Péternek. A Kolossébeliekhez írt levelet vettük ezen a héten, és ebben van egy ige, ami egy adósság levélről szól, és az olyan szemléletesen mondja el az Isten felé való tartozásunkat. Mi megszületünk ebbe a világba, eleve ezzel a születéssel nyitottunk egy hitel levelet, vagy egy füzetet, amiben elkezdhetjük beleírni a tartozásunkat, és ez mindig csak nő és nő. Minden bűnünkkel, minden mulasztással, amikor az Istent félretesszük, amikor őt nem akarjuk figyelembe venni, mindig nő a mi adósságunk Isten felé. És azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus eltörölte a mi adósságunkat. Hogy azt az életünket terhelő adósság levelet eltörölte a keresztfán kiontott vére által. És amikor az ember megérti, hogy egyébként én értem kellett meghalnia a Krisztusnak, az Isten fiának, azért, mert én egyfolytában csak az adósságomat halmoztam egész életemben, az Istennel szemben, akkor került abba az állapotba, hogy valamit már ért, abból, hogy neki válaszolnia kell az Isten hívására. És ez a válasz a megtérés Istenhez. Tehát kérdés az, hogy egyáltalán megtért emberek vagyunk-e. És én tudom, hogy olyan jó dolog kritizálni a megtért embereket, mert 1000 hibájuk van, de Isten akkor is az ő életükben akarja megjeleníteni az ő szentségét. Akkor is, hogyha 1000 hibájuk van. Tehát kérdés az, hogy tudod-e, hogy Isten eltörölte a te adósságodat Jézus Krisztusban. Ha tudod, akkor elfogadtad-e ezt? Felismerted-e, hogy mi ez az adósság? Hogy az életednek mik azok a sötét foltjai? Az egész nagy életünk egy nagy sötétségben van, de mi az, ami rám jellemző, ami konkrétan nyomasztja az én életemet? Mi az, ami rád jellemző, konkrétan nyomasztja a te életedet, ami megkötöz? Amikor valaki megérti, hogy meg kell térnie, akkor megértett egy lépést, de abban is világosára kell jutnia, hogy egyébként nekem vannak okkult megkötözöttségeim, mert én ezt csináltam, ezt műveltem, hogy egyébként én tönkretettem a családomat ilyen és ilyen módon, azért, hogy ezekre Istentől megérkezhessen a válasz, és megérkezhessen az Istennek a világosság, hogy rendben van, én nem csak örök életet adok neked, hanem bővölködő életet, én olyan életet adok neked, amiben biztonságot tapasztalhatnál felőlem. Amiben megérkeznek hozzád a megoldások. Amiben békesség van, és vigasztalás, és bátorítás. És amikor megértetted az életednek a sötét részeit, hogy mikkel növelted az adósságodat, akkor szeretné Isten megértetni veled azt is, hogy hogyan érkezik meg hozzád a megoldás. És ez a második pont nem mindig szokott megtörténni Isten felé közeledő emberek életében. És azt hiszem, hogy itt Péter életében is ez egy ilyen probléma lehetett, hogy azt felismerte, hogy akihez őt hívják, az a Jézus, az Isten embere. Nem biztos, hogy akkor még önmagának, mint Isten fia, vagy mint felkent, vagy mint messiás, úgy élt előtte Jézus. De az, hogy Isten embere, mint egy Istennek szolgája áll előtte az ember, az egészen bizonyosan ott volt benne. És megértette azt, hogy Isten hívja ezen az emberen keresztül magához, csak hát az a világosság nem érkezett el az életébe, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy tudja folytatni is Jézusnak a követését. A második találkozásnál, mikor a csodálatos halálozás megtörténik, akkor Jézus úgymond bizonyosságot tesz arról. Egyébként én az Istennek szentje vagyok. És Péter meg is érti ezt, és ezért mondja neki azt, hogy menj el tőlem, Uram. Menj el, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És itt Péter már lépett egyet előre az Isten felé. És a mi életünkben is kell, hogy ezek a lépések megtörténjenek. Isten hív, megértettem, utána meglátom azt, hogy Isten olyan tiszta, szentséges, hogy hozzá képest én csak bűnös lehetek, és kell, hogy lássam azt is, hogy mi az én bűnöm, amiben Istennek megoldásokat akar adni az én számomra. Aztán van egy további lépés is, ami ebben az igében benne van, hogy Pétert Isten emberhalásszá hívja el. Tehát amikor már a személyes életünkre nézve kialakultak a megoldások, és elkezdtünk élni az Istennel való közösségben, akkor ott a következő lépés, a küldetés, a feladat. Emberhalászat, erre hív el bennünket Isten. És hát megint visszautalnánk a Biatorbágyi csendes hétre, és nem csak erre a csendes hétre, hanem a korábbiakra is. És engem totálisan ki tudtak akasztani a kicsoportos beszélgetéseken. És egyébként ez most is így történt, az első egy-két napban. Aztán bocsánatot kellett kérnem a megnyilvánulásomért, az indulatomért. Mert úgymond én képviselem a missziót, de nem jól képviselem, nem az Isten indulatával. És amikor ezt megértettem, akkor persze el kellett csendesednem, nekem is kicsit meg kellett vizsgálnom az életemnek ezt a részét, de az biztos, hogy hétről hétre ugyanazt a jelenséget tapasztaltam, hogy az emberek járnak gyülekezetbe, és el vannak foglalva ilyen kérdésekkel, hogy hegesszünk-e mozgáskorlátozott lejáró mellé korlátot, vagy ne hegesszünk. És az egyik gyülekezetben kicséreljük a templompadokat, és az a férfi, aki ebben aktívan szolgál, azt mondja, hogy egyébként azt hittem, hogy nyáron én pihenni fogok, tanáremberről lévén szó, de most kiderült, hogy nem tudok pihenni, mert kicseréljük a gyülekezetben a padokat. És akkor úgy filtattuk, hogy miért lesz ez jobb, mint ami eddig volt. Én egy kicsit határozottabban kérdezgettem ezt a dolgot. Kiderült, hogy 2,5 centivel szélesebb lesz az ülőrész, mint a régi pad volt. És ilyenkor nagyon furcsa érzések kerítenek a hatalmába. Ugyanis arról van szó, hogy nem értjük meg a küldetésünket. Isten minket nem arra hívott el, hogy 3 hónapig tusakodjon a presbitérium azon, hogy hegesszünk-e korlátottak, mozgáskorlátozott lejáró mellé, vagy nem. Illetve nem is arra hívta el a presbitériumot Isten szolgáit, hogy most ide építenénk egy haranglábat, ez egy csodálatos dolog lenne egyébként, csak nem vinni előrébb a missziónak az ügyét, illetve foglalkozhatnánk vele sokat, és fáradozhatnánk benne nagyon sokat. És amikor elmennénk egy csendesétre, akkor mondhatnánk azt, hogy egyébként nagyon sokat szolgálunk a gyülekezetünkben. Testvérek, ne értsék félre, én azt akarom mondani, hogy fontos az épület, fontos, hogy az tiszta legyen, hogy az használható legyen, de legyen az gyakorlatias, és ne ez legyen az elsődleges, hanem legyen mindnyájunkban az, hogy egyébként az én küldetésem Jézus Krisztusban az, hogy emberhalász lettem. Ugyanis Istennek tetszett, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítsen embereket. És nem csak azok hirdetnek igét, akik teológiát végeztek, és akik kiállnak egy szószékre, hanem azok is igét hirdetnek, akik bizonságot tehetnek a körülöttük lévő embereknek. Az Istennek tetszik az, hogy a bizonságtételeken keresztül megnyissa az ember értelmét az igének a megértésére vagy befogadására. Hogyha édesanyámnak én tartottam volna egy ige hirdetést tegnapi napon, akkor valószínűleg végighallgatta volna, mert szeret engem, csak még inkább nem értett volna belőle semmit. Viszont amikor elmondtam azt, hogy az én nyomorult életemet, amit ő láthatott, hogy miért nyomorult ez az élet, hogy az Isten hogyan nyúlt bele, és hogyan ragadott meg, és hogyan akar tartani engem napról napra, akkor azért elcsendesedett, és abba hagyta ezeket a kérdéseket. Ezeket a kötözködő, akadékoskodó, felesleges kérdéseket, amik nem is az Isten személyéről szólnak, csak valahogy beszéljünk olyan dolgokról, amik egyébként nem visznek előre ebben a dologban. És akkor elhallgatott és meghallgatta a bizonyság érzelt, és hogyha ez intenzív lehetne, akkor eljuthatna egy olyan alkalomra, ahol már hallja az igét, és meg van nyitva az értelme, és befogadhatja az igét. Az, hogy mi milyen módon vagyunk ebben a világban, ami bizonyságtételünkkel, az rendkívül meghatározza a környezetünknek az állapotát. Mikor még Albert Hirschen éltem, és ott egy házi közösségnek a tagja lehettem, hát én ott is próbáltam úgy aktívabb lenni egy kicsit, és valóban néhány ember úgy várta is, hogy kicsoda az az Isten. És elmondhatta néhány embernek, hogy Isten mit tett velem, de hogy vele is szeretne csodát tenni. Őt is szeretné újjászülni. És Isten el is végezhette ezt a munkát, de a probléma ezután kezdődött. Hogy például amikor egy nő tőlem várta azt, hogy Istennek milyen útjai vannak, és olyan nagy örömmel fogadta be a Krisztust, olyan világosan megértette, hogy szüksége van megváltásra, csak aztán a további lépésekhez is az útmutatást, a segítséget én tőlem várta. És hagyd mondjam az testvéreknek, hogy amikor én kezdtem megérteni egyébként más testvérektől, hogy én nővel nem foglalkozhatok, és mondtam neki, hogy keresél magadnak egy tapasztaltabb asszonyt, akkor ő azt mondta nekem, hogy de olyan jó a te közelséged, olyan biztonságot nyújt. Nem tudom, értik-e a testvérek, hogy még Jézus mellett mi minden volt ott, abban a újjászületésben. És aztán mi eljöttünk onnan, ez az asszony pedig eltávolult Istentől, nem kereste meg a tapasztaltabb asszony testvért. És most hallom azt, hogy a gyermekét pedig beiratta a küzdősportra, és amikor bizonságot tett neki a feleségem arról, hogy egyébként ez nem az Isten útja, akkor ezt nem tudta megérteni. Tehát nem hogy vitatkozott volna ezzel, hanem el sem jutott a tudatáig ez a dolog. És bizony be tudunk így sötétedni. Amikor az életünknek ezek a hit lépései valahogyan úgy megfertőződnek, vagy megbetegszünk bennük, és nem tud az Isten kivezetni belőle bennünket. És akkor van, aki leragad annál az embernél, aki oda segítette Istenhez, és képzeljük el, milyen tragédia lett volna, hogyha Péter mindig Simon testvére után, vagy Péter mindig András testvére után szaladgált volna, és mondta volna Andrásnak, hogy fú, látod az Úr, milyen csodálatos. És van, aki ebben ragad le, és van, aki abban ragad le, hogy a gyülekezetében elkezdi azokat a munkákat, amik egyébként is természetesek lennének emberi hozzáállása szerint is. És az Isten nem teremtett benne újat. És van, aki meg leragad az első akadálynál, amikor akadályba ütközik. Van, aki leragad onnan, ott azon a ponton, hogy mi származhat az Istentől az én részemre. Hát segít nekem az Isten? Nem segít. Találkoztam egy férfival, akit a felesége elhagyott, és utána az a férfi 5 évig nem ment Isten elé. 5 évig nem hallgatott igét. Hát, mert magyarul Isten a hibás azért, mert a feleségem elhagyott. És utána be kellett vallania, hogy egyébként ő képes csak arra, hogy hűtlen legyen Istenhez. Isten nem volt hűtlen ő hozzá. És olyan jó volt hallanom azt, hogy Isten ki tudta vezetni ebből a több éves mélységből. De az biztos, hogy 5 év az életéből, ki tudja, hogy mennyi az ő életének ideje, de 5 év az életéből eltelt ezzel, hogy haragszok az Istenre, mert ő a hibás, mert nem segített nekem ott abban a helyzetben. Persze, hogyha most őszinték vagyunk itt magunknak és bevalljuk, azért az Istennek van bölcsesség az idők felett, és tud idejében szólni. És Istennek van rálátása mi életünkre, és átlátja mi helyzetünket. És azt hiszem, testvérek, hogy mi úgy ismerhetjük meg Isten, mint aki idejében szól, és az igazat szólja. És ő azt akarja nekünk mondani, idejében és igazán, ami a számunkra akkor fontos, de nekünk is ott van a hitlépésünk, hogy elfogadjuk-e azt, és cselekszünk-e, járunk-e abban. Hogy valami ilyesmi Jézusnak a követése, erre akar bennünket elhívni egymáson keresztül is. Egy ilyen közösségre. Hogy mindig legyen nyitva az életünk arra, hogy ő munkálhasson bennünk egy újat. Az újjászületés nem csak azért újjászületés, mert a halott életünket megeleveníti a lélek által, és a kározatból által mentünk az örök életbe, hanem úgy is újjá lett az életünk, mint aki egy új természetet kapott. És ami annyira természetes volt a régi életünkben, még ha pozitív dolog is volt az, építő, azt is meg kell vizsgálnunk, mert az Isten nem biztos, hogy azzal akar bennünket használni. És nem én vagyok ilyen okos, hanem ezt a héten hallottam egyébként, hogy a szolgáló mondott egy példát, hogy egy gyülekezetében járt egy asszony, aki megtért. Addig életében ez az asszony egy szuper szervező volt a munkahelyén, ez is volt a feladat, hogy szervezzen, és ő egy nagyon jó szervezett. És amikor megtért, akkor elkezdett szervezni a gyülekezetben. És annyira rossz hatása volt a gyülekezetre ez, hogy már kellett neki mondani, hogy fejezd be ezt a szervezkedést, mert nem érted még, hogy hogyan működik a gyülekezet, és nem az szerint tevékenykedsz. És ez az asszony nagy nehezen lecsillapodott és lecsendesedett, és kérdezte Istentől, hogy mi az én feladatom. És ott a gyülekezetben egy férfi megözvegyült több gyerekkel. És ez a férfi valahogy még csak kimosta a ruhákat, de kivasalni már nem tudta. És ez az asszony megértette, hogy az az ő szolgálata a kezdeti időben, hogy menjen el ez a férfihoz, ehhez a családhoz, és vasaljon ki. És neki ebben öröme volt. És hagyd mondjam el, hogy a szervező készség az egy pozitív emberi tulajdonság, de Isten nem abban akarta használni, mert azzal inkább rontott és ártott. Hanem Isten adott neki egy teljesen új dologban örömet. Mert az új természetében benne volt ez a lehetőség, hogy te egy új éneket fogsz énekelni, és az lesz az Isten dicsőítése a te életedben. És ez az új éneklése ez volt egy vasalt ennek a családnak. És ugyanígy, ahogyan a szolgáló mondta, a karakán természetű ősöket is oda lehet adni Istennek. Hogy amikor annyira tisztelem a szülőt, hogy az ilyen meg olyan, na még azt a természetet is oda lehet adni Istennek, nehogy azzal a őseintől örökölt, hiába való természettel akarjak Isten dicsőségére szolgálni. Nem régen volt itt egy megbeszélés a kismama teremben, és kedves testvérek megjegyezték, hogy hát voltak egy férfi héten, ott volt édesapám is, és találkoztak vele, és hogy most már megismerték édesapámat, és most már értenek velem kapcsolatban néhány dolgot. És ezt nem felejtettem el, bár akkor nem reagáltam rá, de egyébként én is tudtam, hogy a természetem olyan, mint édesapám, és tudtam, hogy édesapám természete nem könnyű, és tudtam azt, hogy ő is olyan faltörő kosként műveli az életét, és ezért az, ami benne van, az tőle van. És amikor a missziót védelmezem olyan hevemensen, meg nem tudom, hogy kell mondani?
Vehemensen.
Akkor az egy emberi természet. Miről beszélek? Misszióról. fú, hát ez egy nagyszerű dolog, csak hát emberi természetem szerint. Hogy mi az az új, amit Isten ebbe bele akar helyezni? És innentől kezdve ez kérdés kell legyen, és kell, hogy engedjék Istennek ebből. Egyébként az igém, a héten elnézést, hogy bizonyságot teszek közben a hétről, de így legalább idősporodnak. És a héten az volt az igém, hogy mindenért hálát adjatok Jézus Krisztus által a ti javatokra. De micsoda, hát én adjak hálát az örök kritikus. Mizsi bácsi már néha teljesen ki volt akadva, amikor meglátott engem, mert mindig valami negatív hírrel érkeztem hozzá, de egyébként tudtam ezt én már régen is, és szelektáltam a híreket. Tehát a híreknek a könnyebb és kisebb részével mentem hozzá mindig negatív hírrel, de akkor is, mikor már meglátott, rosszul volt. És a lényeg az, hogy én az ilyen természetemmel legyek az, aki mindenért hálát ad. És bizony, hagyd mondjam el, mert Isten ezt mondja, ezért ebben kell elindulnom. És ez egy teljesen új. Nem úgy, nem olyan értelemben új, hogy én ezt még sosem hallottam. Örüljetek mindenkor, ismét mondom, örüljetek a háladásban. Ne szűnjetek meg hálát adni. A háladásban bővölködjetek. Rengetegszer olvastam ezeket az igéket, és tudom, hogy a háladás milyen fontos, és mennyire oda vezeti az embert Istenhez. De az, hogy az én természetemben ez jobban mozgolódjék, mint az emberi természetem szerinti kritika és negativizmus, hát az tőlem nem fog működni. Olyan jó, hogy Isten ezt mondja, hogy ezt akarom működtetni a te életedben. Hát elnézést, hogyha el fogok bukni, akkor már most bocsánatot kérek a testvérektől, de Isten ezt akarja. Nem azt mondta, hogy költözzel örökszállásra, mert újat készítettem a számodra. Nem azt mondta, hogy egyébként én ennyi teológiára tanulgassál, mint tudom hány évig, mert ez olyan szuper dolog. Nem azt mondta, hanem hogy tanuljál meg hálásnak lenni. Ott, ahol vagy. És én ott akarok neked megelégedett életet adni, ahol vagy. És legyél hűséges ahhoz a helyhez, ahova én elhívtalak. Mert én ott akarom kiárasztani rámetek az én kegyelmemet, és ott akarok meggazdagítani abban a körülményben. Nehéz volt ezt kimondani a testvérek előtt, de Isten azt is mondta, hogy alázzam meg magamat, és ezért vállaltam, hogy kimondom a testvérek előtt, hogy mintegy kényszerítve legyek arra, hogy az Isten akaratában maradjak. Mert én is hajlamos vagyok, hogy amikor az Isten magához hívott, valakin keresztül szólított engem, akkor bizonyos lépéseket megtegyek, de aztán szépen megálljak, abba maradjak, vagy pedig visszahátráljak. Visszalépjek fokozatokat. Na hát, hagyjuk az én életemet, és akkor haladjunk tovább az igével. Azt szeretném még elmondani, testvérek, hogy a korunkban van egy kis probléma a mai bizonságtétellel. Ez nem volt értelmes mondat, de úgy értelmes lesz, hogyha elmondom, hogy itt Andrásnak természetes volt az, hogy már az ő apja is, az ő anyja is, meg az ő nagyszülei, meg mindenki a Messiást várta. És amikor találkoznak a Messiással, akkor elmondják a többieknek, hogy találkoztunk a Messiással. De hagyd mondjam el, hogy a mi korunkban ez nem természetes. Mert a mai kornak embere nem hiszi, hogy van Isten. Tehát mi már úgy élünk, felénk már az az információ jön szüntelenül, hogy nincs Isten. Hanem az ember magának alakít ki egy értékrendet, és ahhoz szabja magát. És amikor mi bizonságot akarunk tenni ebben a világban arról, hogy egyébként az Isten gondoskodott a te megmentésedről, készített számodra megváltást, és a te adósságodat Jézus Krisztus vérével le akarja mosni a te életedről, akkor az emberek ezt nem értik. Hát nincs is Isten. Tulajdonképpen nekem el sem kell számolnom senki felé, Hát hogyan? Hát a saját értékrendem az úgy változtatom, hogy akarom, ahogy a helyzet megkívánja. Nincs szükség erre. És az emberekkel valahogy először ezt kell megértetnünk, hogy egyébként szükségünk van arra, hogy legyen megmentünk, egy személyes megmentünk. Tehát nincs ilyen messiás várás. És ennek a másik oka pedig az, hogy a mai kornak az embere rá van tapadva a földi dolgokra. Arra, ami látható, hogy ezek a testvérek is, akik felelősek voltak a közösségükben, rátapadtak a munkára, mert hát olyan sok munka van, mert hát másoknak segítek ezzel, mert nem olyan drágán dolgozok, mert mit tudom én, és akkor kiderül, hogy rá vagyunk tapadva a földi dolgokra, és az időnknek, az energiának, a figyelmünknek nagyon nagy részét ez köti le. Hogy hogyan folytassuk az életünket, hogyan alakítsuk azt, merre haladjunk, mit végezzünk el. Amikor Isten hív valakit az ő követésére, akkor nem mondja azt, hogy meg fognak ezek szűnni, hogy nem kell tovább dolgozni, hogy nem kell iskolába járatni a gyereket, meg nem tudom miket csinálni. Hát ezeket mind kell csinálni, csak innentől kezdve már Istennel. Mert Isten ott van az iskolában is, és kinek a kezébe tennéd le a gyermekedet, aki egyébként olyan tanításokat hallgat az iskolában, amik elviszik őt Istentől. És amikor kimegy az iskolából, akkor olyan felnőttekkel találkozik, akik esetleg kábítószert árulnak, meg ki tudja miféléket. Kinek a kezébe tegyen le a gyermeket? Én leszek ott mellette, aki meg fogja védeni mindentől? És hát egyáltalán az a valóság, az az igazság, hogy a földieken túl van egy mennyei valóság is. Az ki fogja megértetni velünk, ha nem Isten? Az, hogy a létezésünk, a biológiai életünk után még van egy örök létezés. Vagy Istennel, vagy Isten nélkül. Ez ki fogja velünk megértetni, ha nem Isten? És ezt meg kell, hogy értsük, mert ez igazság. Azért, mert nem tudjuk elképzelni, nem tudjuk elgondolni, hogy hogy van ez, attól még ez igazság. Miért azt el tudjuk képzelni, hogy most itt ezen az Isten tiszteleten így szól az ige, más Isten tiszteleteken pedig másképpen szól ez az ige, és mindenkihez szól Isten. Ezt sem tudjuk elképzelni. És mégis így van. Éppen ezért szeretném a testvérek szívére helyezni azt az igét, ami a Kolossé beléhez írt levélben van, és amit nem régen hallottam, és ezért eszembe jutott még, ami így hangzik: ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Hát Péternek nem az volt a célja, hogy ember halásszá legyen, hanem hogy találkozzon azzal a messiással, aki helyreállítja a királyságot Izraelben. És bizony, mégiscsak emberhalász lett belőle. Ebben benne van az is, hogy mi nem tudjuk megszerezni magunknak ezt a világosságot. Hanem mindezt Isten végzi el bennünk, de az igény keresztül szüntelenül figyelmeztet bennünket arra, hogy törekedjetek, keressétek, vigyázzatok, hogy van részünk. És az, hogy mennyire járunk Isten világosságában, az, hogy az ő hívását elfogadhatjuk-e a megtérésre, az, hogy az újjászületett természet bennünk kibontakozhat-e, abban nekünk részünk van. Le kell vetkőznünk régi dolgokat, Kolossé levélben van ez is, és fel kell öltöznünk azokat a dolgokat, amiket Isten szeretne ránk adni. Engedelmességgel tudjuk, figyelemmel, megértéssel és engedelmességgel tudjuk valahogy megélni ezt az egészet. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenem, köszönöm azt, hogy Te beszélni akarsz velünk a mennyei valóságról is. hogy amikor rátapadtunk a földi dolgainkra, akkor te egy-egy igével kimozdítasz ebből bennünket, és felmelezed mi tekintetünket, és megnyílnak előttünk mindazok a dolgok, amiket te akarsz kimunkálni az életünkben, illetve megismerhetünk téged, hogy ki vagy te valójában. Szembesülhetünk azzal, hogy valóságos Isten vagy, aki tennap, ma és mindörökké ugyanaz, és örök hűséggel, örök szövetséget közbe hívtál el bennünket. Te látod a mi életünket, melyikünk milyen helyzetben van, és hogy mennyi a mi tehervírásunk ezekben a helyzetekben. Te látod azt, hogy hogyan akarsz kimozdítani, hogyan akarsz továbbvinni bennünket, építeni, lelki emberekké formálni. Kérlek, add nekünk az engedelmességet, mert mi nem tudjuk megszerezni nekünk magunknak mindezeket. Hadd lenne bennünk, hogy épüljünk a Szentlélek által. Te dicsőségedre. Amen. Csendesétről. Hát valójában azt szeretném éreztetni a testvérekkel, hogy amiről Isten beszélt, nem azt tűnik valóságnak a mindennapokban. Tehát amikor azt mondja, hogy adjatok hálát mindenért, akkor nem mondhatom azt, hogy természetesen előttem áll, természetes módon előttem áll mindaz, amiért hálát adhatok. Hiszen elég csak a péntek kora délutántól átgondolnom a napjaimat, hogy még a Viatorvágyi csendes hét be sem fejeződött, de hát volt találkozásom ott valakikkel, és nem csak hogy negatívan, mint ahogyan én szoktam, nyilatkoztak az elmúlt hétnek az eseményeire, hanem még rá is tettek, tehát gonosz módon még rá is tettek. És annyira nyilvánvaló volt ez, és azon gondolkoztam, hogy most ebben a helyzetben miért tudok hálát adni, és igazából az volt előttem, hogy semmiért, csak azért a világosságért, hogy látom ezt, hogy ez így van, és tudom ezt így értékelni, és látom benne azt a pontot, ahol már eltérhetnék az Istentől. És nyilván látva a másik ember életében a problémát, és látva azt a lehetőséget, hogy akkor pedig kezdjem el keresni, hogy mi az ő szüksége, hogy ebből kimozduljon. És ezért lehet hálát adni. Aztán, mikor hazaérkeztünk, akkor néhány probléma közbe jött, meg rossz hírek, meg mindenfélék voltak, és megint ez az ige. És mindig újra és újra ott volt bennem a gondolat, hogy egyébként miért mondja az Isten, adjatok hálát mindenért. De az ige nem csak ezt mondja, hogy adjatok hálát mindenért, hanem azt is mondja, hogy Jézus Krisztus által a ti javatokra. Azért mondja, hogy megtartson engem. És azt is elmondja, hogy nem én vagyok ennyire hálás szívű, hanem Jézus Krisztus az, aki hálát adott az Atyának, én értem is, ott a kereszt előtti tusakodásában. Amikor azt mondta, hogy hálát adok mindazokért, akiket nekem adtál, és már rögtön ott van az a gondolat, hogy egyébként én az Istené lehetek, és testvérek, azért pedig mindig lehet hálát adni a lélek által, hogy a nevünk fel lehet írva mennybe. Hogy van a mennyben egy könyv, amit Jézus Krisztusnak van hatalma kinyitni. És ebbe a könyvbe beíratnak embereknek nevei a Krisztusért. Hogy ezért mindenképpen hálát lehet adni. És valóban Isten megmutatta azt, hogy a családom, a gyerekeim felé milyen mulasztásom volt éveken keresztül, mert mindig a tevékenység volt előttem, és ez a feladat, az a feladat, menni kell, és tudtam már évek óta, hogy meg kellene állni, és kicsit áthelyezni a hangsúlyokat az életemben, de nem tudtam megtenni. És amikor az volt benne, hogy most meg kellene állni, akkor nem tudtam megállni. Kellett egy alkalom, ami egy megállás is volt egyben, és ugyanakkor az erről való isteni beszéd. Most már nem érhetsz így tovább. Nem érhetsz ebben a szeretetlenségben, ebben a mulasztásban, ebben a mulasztás sorozatban. Nézd csak rá a gyerekeid. Hát, könyörüljenek értem a testvérek, hogy valami megvalósulhasson az Isten akaratából az életemben. És hát egyébként is hálás vagyok a gyülekezetért, hogy hordozzuk egymást imádságban és gondolunk egymás életére. És köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Ige hirdetést is és a bizonyságtételt is. Itt ugye a testvérek látták a harmadik vasárnap, a laikus vasárnap, amikor nem lelkészi személyek hirdetnek igét, és köszönjük az Úrnak, hogy vannak, akik az ige hirdetés szolgálatába is beállnak. Hirdetem, hogy következő vasárnapon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. Utána mi elmegyünk egy szabadságra, megpróbálunk egy kicsit pihenni. Az azután következő vasárnapon Nagy Miklós fogja az igét hirdetni, Kisvárdáról jön majd el. Az úrvacsorai szolgálatot pedig majd eltesszük egy következő alkalomra. Mindenkit szeretettel kérek arra, hogy egyébként is hordozzák a gyülekezet mindenféle szolgálatát, laikus vasárnapokat is, hogy mind az ige hirdetésekben, mind a bizonyságtételekben valóban az Isten üzenete jelenhessen meg. Köszönöm Istvánnak a szolgálatát, és valóban az Úr gazdagítson meg ebben a hálaadásban, amit szívedre helyezett. Mert van egy ilyen mondás, bár nem bibliai idézet, hogyha a szíved minden jóért hálát adna, nem jutna időd a panaszra. Jó lenne ezt kiírni úton útfélen az életünkbe, hogy amikor kétségeskedünk, vagy kétségbeesünk, ott legyen ez. És nagyon fontos gondolat, egy konferenciát hallgathattam meg, vagy nézhettem meg, és éppen azokról volt szó, amiről István is beszélt, egy fiatal asszony azt mondta, aki egyébként zenével szolgált, hogy mi a világban éljük meg az életünket. Én tudom, miért mondta ezt, bizonyára azért nem járt gyülekezetbe, és úgy gondolja, és mondta, hogy Jézust másoljuk, hogy Jézusnak az életét másolják. Hát gondolom azt, hogy a mennyegzőre elmennek és bortisznak, vagy éppen, mit tudom én, megvendégelnek sok embert, de nem biztos, hogy azt a részét látják Jézus életének, amikor korán reggel kiment egyedül tusakodni, és az életét feláldozta a világért, odaadta a komfortját, és mindent, ami ő volt. Szóval sokszor elvétik a célt az emberek éppen azért, mert nem engedik ezt a világossága bevilágítson, hanem egy fél emberi bölcsesség szerint gondolják berendezni az életüket. És ott volt egy ige hirdetés, amiben az elhívás és a küldésről volt szó, csak éppen az elhívásnak az a része hiányzott, hogy az Isten maga elé állít és megvizsgál. És egyébként az életemet megtisztítja, mint ahogy Ézsaiásnál is, alapvetően az oltáról vett szénnel megtisztítja az ajkát, megtisztítja az életét, és miután rendbe tette, mondja azt, hogy kit küldjek el, és mondhatja, és elsítve, engem küldje. Olyan fontos elemek ezek, hogy anélkül meg az egész impotensé válik, mert hát nincs meg a Krisztus követés, amiről Isten az ige hirdetésben beszél. Jó ezt is látni, akkor, amikor visszatérünk arra, hogy Ted elment a gyülekezetünkbe, itt szolgált egy éven keresztül, még talán itt van valahol a közelben, de most már lassan majd elmennek a szüleivel együtt. De mivel az élet nem áll meg, Ted elment, de jön Anasztázia, jön egy Anasztázia nevű leányzó, aki lelkész gyerek, ráadásul mind a két ágon talán édesanyja és édesapja is evangélikus lelkész Ohio államból. Itt merült fel a kérdés, mint amit tavaly is föltettünk, hogy van-e valaki, aki szívesen befogadja egy évre ezt a leányzót. Szeptember közepe táján érkezik, és ilyen tájban július közepe táján megy el. De arra gondoltam, hogy menet közben, hogyha valaki esetleg nem tudja bevállalni ilyen hosszú időre, azt is meg lehet tenni, hogy negyedévenként esetleg családot vált. Ők nagyon szeretnék a családokkal való kapcsolatot eleveníteni. Tehát akinek úgy adódik, hogy megengedheti azt, hogy egy amerikai leányzót egy negyedévre, fél évre vagy egy évre magához tud hívni, azt kell mondani, hogy kb. 30-40 ezer forintot tudnak adni arra, hogy mind a lakhatást, meg a létét támogassák a fiatalnak. Tehát Ted elment, de jön Anasztázia, hordozunk imádságban Tednek az életét, hogy mindaz, amit az Úr itt elvégezhetett benne, az gyümölcsözzön, és hát imádkozzunk Anasztáziáért, hogy bár nem tudja, hogy hová jön, de az Isten megáldhassa őt abban a szolgálatban, ahová majd érkezik. És hát Isten előtt megállva hálaadással, sokszor nehéz helyzetben is meg kell állni. Mocsár Piroska telefonált, hogy meghalt a férje, még talán éppen Timi keze közében volt, hol is vagy Timi? Itt vagy Timi értesítette, hogy ott a pulmonológiának tüdejével volt probléma, és azt hiszem, hogy pénteken, ugye? Pénteken meghalt. Piroskáért imádkozzunk, hogy az Úr adhasson neki annyi erőt, hogy hitben és áldásban hordozhassa ezt a nehéz helyzetet. De itt van közöttünk most Ratkos József testvérünk is, hátulnak a hátsó sorban, aki egyébként erről a vidékről is származik, mert hát Ratkos Mihálynak, egykori polgármesterünknek is rokonságába tartozik. Ő hozta a hírt, hogy Hadobás András, akinek az édesanyja Ratkos Zsuzsanna, felső pázsiti lakos, meg hát a család lakott Sóstó egyfelé is, meghalt 87 éves korában Belgiumban. Az Úr adjon békességet a családnak, a gyászoló gyülekezetnek. A család ezután intézkedik a temetésről. Isten békessége maradjon azokkal, akik átélték mindezt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 275-ös számú éneket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Látták a testvére, kicsit megbicsaklott az éneklésem, mert láttam, hogy feleségem felmutatott egy zacskó paprikát, meg egy kukoricát. István Görögszállásról a Földprogram gyümölcsét hozta, és zacskózva kilónként 100 forintért el lehet vinni egy-egy zacskót, illetve azt a kukoricát, ami meg itt terem nyírtelken, 50 forintért csövét. Leteszteltem mind a kettőt, mielőtt ajánlanám a testvéreknek. Mind a kettő finom, zamatos, tehát ha szeretnék támogatni a kinti munkát, a görögszállási és a nyírtelki szociális földprogramot, akkor bátran vásároljanak belőle, és ha valakinek esetleg van információja arról, hogy nagyobb mennyiségben valaki szívesen átvesz ebből, akár saját részre vagy továbbadásra, akkor azt bátran említse meg Balázsnak, Marcsek Balázsnak, vagy Buzás Istvánnak, vagy akár nekem is, mert nyilván most a termés dömpinge van, és nehéz értékesíteni a dolgokat. Tehát akik szeretnének vásárolni belőle, Isten tisztelet végén megtehetik, és kérjük azt is, hogyha valakinek van ötlete, gondolata, akkor segítsen bennünket ebben. Most pedig álljunk meg a mennyei atyánk előtt, adjunk hálát néki, imádkozzunk. Dicsőítjük és magasztaljuk a Te nevedet, Urunk, mert Te méltó vagy rá. És valóban olyan jó lenne, Urunk, minden nap hálaadással odállni eléd, minden napért, amit adsz nékünk lehetőségként, minden áldásért, amit megtapasztalhatunk, még akár nagy nyomorúságok gyümölcseként is. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem kényelmes életet ígértél, hanem áldott életet. Köszönjük, Urunk, hogy Te a gazdagságot a Te mértéked szerint méred. És olyan jó ezt tudni, Urunk, hogy Te meggazdagítasz, megerősítesz, megáldasz bennünket. Add meg, hogy gyermekeidként élhessük az életünket úgy, hogy jó bizonyságtevőid legyünk a világ felé, hogy vihessük a hírt, hogy megtaláltuk a messiást, a felkentet, a szabadítót, megtaláltuk azt, akit mennyei atyánk elküldött azért, hogy életünk lehessen. Add meg, hogy a misszió ilyen egyszerűen működhessék az életünkbe. Áld meg bennünket, Urunk, hogy ne kunkorítsuk, csavarjuk az üzenetet, hanem úgy azt abban az egyszerűségében tudjuk továbbadni, ahogy velünk is ezt megértetted. Így adok hálát, Uram, minden szolgálóért, szolgálattevőért a gyülekezetben, akik engednek a Te hívásodnak, küldésednek, beállnak abba a szolgálatba, ami a misszió és az evangelizáció szolgálata. Köszönjük, hogy így erősödhet, gyarapodhat a gyülekezetünk, gyarapodhat a Te néped. Így kérünk, Urunk, egyházunkért, evangélikus egyházunkért, áld meg, Urunk, a neked való szolgálatban lelkészeit, espereseit, püspökeit. Add meg, hogy ki, aki a maga helyén van, tőled vegyen üzenetet, hogy azt adhassa tovább. Tőled vegyen szent lelkedből, hogy tovább adhassa azt azok számára, akik szükséget szenvednek. És Te ments meg bennünket, Urunk, minden áltatástól, félrevezetéstől, minden csalfa vakreménytől, amit emberek táplálnak, vagy önmagunk gerjesztjük. Add meg, hogy a neked való élet tisztasága és ereje mutatkozhassék meg az életünkön. De így kérünk, Urunk, minden gyermekedért, aki a különféle felekezetekben éli az életét, add meg, hogy ki megtalálja a maga helyét, és minden áltatás nélkül, minden melveregetés, gőgösség, öndicsőítés nélkül folytathassa életét a Te dicsőségedre. De köszönjük, Urunk, a teremtett világ csodáját is, így köszönjük a föld termését, Urunk, hálás a szívünk, hogy ilyen szép paprika jöhet a szociális földprogramból, meg köszönjük, hogy ilyen ízletes a főtt kukorica is. Add meg, Urunk, hogy a szívünk minden pillanatban hálát tudjon adni azért, hogy Te megadod a betevőfalatot, hogy Te meggazdagítod a tiédet, hogy Te jutalmat, gyümölcsöt adsz a munkálkodóknak. Köszönjük, Urunk, hogy azt ígérted, hogy homlokunk verítékével kell megdolgozni a kenyérért, a betevőfalatért, és mégis bogáncs meg kóróterem. De köszönjük, Urunk, hogy néha megtapasztalhatjuk azt is, hogy miképpen gazdagítod életünket azokkal, amik szükségesek ahhoz. Hálás a szívem azért is, Urunk, hogy a családunkat, házasságunkat, gyermeknevelésünket a kezedben tartatod. Így könyörgök azért, hogy azok a gyerekek is, akik itt voltak a mai Isten tiszteleten, és most a gyermek Isten tiszteleten vannak lent az alaksorban, áld meg őket, Urunk, ifjú gyermekként, kora gyermekkorukban, hogy a szívük a tiéd lehessen, hogy már úgy hozzanak döntéseket, úgy cseperedhessenek föl, hogy téged dicsőítsenek és ismerjék a Te akaratodat. Áld meg a szülőket is, Urunk, egyenként, hogy ki a családnak az apja és papja lehessen, ki a családnak az anyja és a családi tűzhely melegen tartója lehessen. Urunk, köszönjük, hogy Te olyan csodálatosan eltervezted ezt és meg tudod áldani az életünket. Hálás a szívünk, Urunk, hogy Te elégíted meg a szükségleteinket. Valóban azt a megelégítetést várjuk, Urunk, ami egyedül tőled származik. Így kérünk, Urunk, a gyászoló családokért is, hisz Te tudod az ő szívüket békességre vezetni. Áld meg a Mocsár családot, Urunk, Piroskát és az ő nagy családját, add meg, hogy benned békülhessenek meg. És így kérünk a Hadovás családért és a Ratkos családért is, add meg, hogy mindaz, ami Hadovás András életében valóság lehetett, megtörténhetett, és Te rólad szól, az építhesse az egész családot. De állíts magad elé, Urunk, mindannyiunkat, hogy tőled nyerjünk békességet, megelégítetést, bölcsességet, és tőled nyerjük azt, ami a legfontosabb, szabadítást atyáinktól örökölt hiába valóságainkból, felszedett és saját magunk által édesdetett bűneinkből, adnak, hogy a Te szabadságodat vágyjuk, és ezt a szabadítást át is élhessük. így állj meg majd közöttünk, Urunk, a temetési Isten tiszteleteken is, hogy a Te igéd szólhasson, hogy megszólíthass embereket, és figyelmeztethess bennünket arra, hogy az élet és a halál mesdjén állunk, és készen legyünk arra, hogy átlépjünk abba az országba, amit elkészítettél számunkra fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, amely a mi örök ajándékunk, örökkévaló ajándékunk, amely örökkévaló lakhelyünk és örökkévaló megelégítetésünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Te kint szívem.